Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden: magyarországi hatalmának megerősítése után Zsigmond király szinte teljes figyelmét a számára legfontosabb kormányzati tevékenységre, vagyis a külpolitika felé fordította, azonban hamar kiderült, hogy hadvezéri képességei messze alul maradnak az általa példaképnek tekintett Szent László királyhoz képest, de a király hamar megtalálta a külpolitika azon vetületét, amelyben sikeresen tudta kamatoztatni a képességeit, például a diplomáciát. Témánk Zsigmond, az európai diplomata. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Igen, ma Zsigmond király külpolitikájáról szeretnénk beszélni. Ezen a téren hosszú uralkodása alatt olyan sikereket ért el, amellyel csak kevés magyar király büszkélkedhet. Például felszámolta a katolikus egyházszakadást, vagy megszerezte a német-római császári címet. Viszont néha ezeknek a sikereknek a megszerzése komoly áldozatokkal járt Zsigmond király számára.
Történész úr, tekintettel azokra hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsorunk témája Zsigmond király volt, viszont beszélgetéseinket az Árpád-házi királyokkal, pontosan Szent István királlyal kezdtük, aki megteremtette a keresztény magyar királyságot azáltal, hogy megkoronáztatta magát magyar királynak. Ezzel párhuzamosan kiterjesztette a hatalmát az egész Kárpát-medencére, háttérbe szorítva a különböző törzsi vezetőket, majd biztosította a királyi hatalomnak az érvényesülését az egész Kárpát-medence felett azáltal, hogy vármegyéket hozott létre. István király szervezte meg a keresztény magyar egyházat püspökségek, illetve érsekségek alapításával, valamint az ő nevéhez köthetőek az első írott oklevelek, az első írott törvények, valamint a pénzverése is a Kárpát-medencében. István király ezzel párhuzamosan egy sikeres külpolitikát is folytatott, felismerte azt, hogy a belső átalakításokat csak is egy stabil, békés külpolitikai háttér közepette tudja megvalósítani, ezért békére törekedett a szomszédokkal, alkalmazta velük szembe a dinasztikus házasságuknak a politikáját, és elsősorban a német-római birodalommal, valamint a bizánci császársággal alakított ki jó viszonyt. István király uralkodásának az utolsó évtizedében a legfontosabb kérdés a trónutódlásnak a problémája lesz. Sajnos István király élete során fiai elhunytak, ugye tudjuk, hogy például Imre herceg 1031-ben vadászat során vesztette életét, így István király unokaöccsét, Orszeoló Pétert jelölte ki utódjának, mert úgy gondolta, hogy ő folytatni fogja az általa elkezdett reformokat, átalakításokat, és amikor közeli rokona Vazul összeesküvét szőtt István király ellen, akkor őt megvakítatta, valamint fiait száműzte. 1038-ban István király halála után a magyar királyság élére első Péter vagy Orszaola Péter került, viszont ő nagyon rövid ideig uralkodott, az előkelők összeesküvése miatt kénytelen elmenekülni, így a király címet szintén rövid időre Abba Sámuel szerezte meg. Viszont a német segítséggel visszatérő Péter legyőzte Abba Sámuelt, és így újra rövid időre visszaszerezte koronáját. Viszont egy pogánylázadás, illetve az előkelőknek az összeesküvése véget vetett Péter király második uralkodásának is, így a korona Vazul fiának a fejére kerül, és pedig Első Andrásnak. Első András sikeresen megszilárdította a magyar királyságot, visszaverte a német támadásokat, valamint helyreállította a pogánylázadás által megtépázott magyar keresztény egyházat. Ezzel párhuzamosan öccse számára létrehozza a dukátus intézményét, amivel megosztozik vele az ország területén, és Béla ezt a gesztust úgy értelmezte, hogy őt jelölte ki trónörökösének. Viszont amikor András megkoronáztatta fiát Salamont királynak, akkor ez konfliktushoz vezetett Béla herceggel, és ebből a testvérháborúból András kerül ki vesztesen, aki nem csak koronáját, hanem életét is veszti a konfliktus során. Így a királyi korona rövid időre első Béla fejére kerül, aki viszont egy furcsa balesetben halálos sebet kap, így ez lehetőséget biztosít Salamonnak, András fiának, hogy visszaszerezze a koronát. Salamon kibékül unokatestvéreivel, Gézával, illetve Lászlóval, egy ideig közösen uralkodnak a magyar királyság fölött, de végül az unokatestvérek is konfliktusba kerülnek egymással, és ebből a háborúból Géza, illetve László kerül ki győztesen. Salamon csak az ország nagyon kis területe felett tudja megőrizni az ellenőrzését, és így első Géza fejére kerül a királyi korona, igaz, hogy őt végül is ellenkirálynak tekintjük. Géza rövid uralkodását első László vagy Szent Lászlónak az uralkodása követi, aki a 11. század másik jelentős magyar királya István király után. László király először is megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a királyi címről, majd hozzálát a magyar királyság belpolitikai és külpolitikai tekintélyének helyreállításához. Belpolitikai téren László király ugye törvényeiről híres, szigorú törvényeivel a tolvallás, a kóborlás ellen lépett fel. Külpolitikai téren is jelentős sikereket ér el, a pápaság oldalán beavatkozik az investitúra harcban, valamint sikeresen kiterjeszti a magyar királyságot Horvátország meghódításával. Ezzel párhuzamosan jelentős intézkedései vannak egyházi téren is, az ő uralkodása alatt jön létre például a zágrábi püspökség, vagy ő kezdeményezi István király, Imre herceg, valamint Gellér püspöknek a szenti avatását. László király sikeres uralkodását követően első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán kerül a magyar királyság élére, aki folytatja nagybátyja intézkedéseit, politikáját, például egyházi téren ő is püspökséget alapít Nyitrában, ezen kívül pedig enyhíti nagybátyja szigorú törvényeit, ezzel jelezvén, hogy ezek a törvények elérték kívánt hatásukat. Külpolitikai téren ő is folytatja a terjeszkedést, az ő uralkodása alatt kerül a magyar királyság ellenőrzés alá Dalmácia. Kálmán király a testvérével, Álmos herceggel kerül konfliktusba, aki nem tudott beletörődni abba, hogy nem ő szerezte meg a királyi hatalmat, így Kálmán király egy drasztikus döntésre szánta el magát, Álmos herceget, valamint annak fiát, Bélát megvakítatja. Kálmán király halála után fia, második István kerül a magyar királyság élére, akinek uralkodása viszont inkább kudarcokban, mint sikerekbe bővelkedik, és amikor utód nélkül meghal, akkor a királyi korona az álmosság kezébe kerül, vagyis második Vak Béla kerül a magyar királyság élére. Második Béla sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, megsemmisíti fizikailag az ellenzékét, így amikor alig egy évtizedes uralkodás után meghal, egy stabil király királyi hatalmat ad át fiának, második Gézának. Második Géza tehát egy erős magyar királyságot örököl apjától, és a magyar királyság erejét azok a külkapcsolatok is bizonyítják, amelyekkel Géza rendelkezett, például a francia királysággal alakított ki nagyon jó kapcsolatot. Viszont második Géza uralkodásának második felében a magyar királyság szembe kerül a bizánci császársággal, és ez a konfliktus felőrli erejét, és így megjelennek a trónkövetelők második Géza testvérei személyébe, természetesen őket a bizánci birodalom támogatja. Így amikor második Géza alig 31 éves korában váratlanul meghal, egy meglehetősen ingatag helyzetet örökít fiára, harmadik Istvánra, aki csak nagy nehézségek árán tudja megőrizni koronáját nagybátyjaival, második Lászlóval és negyedik Istvánnal szembe. De végül harmadik István sikeresen megvédi a királyi címét, és lezárja a bizánci háborúkat, igaz, hogy jelentős területi veszteségeket szenved el a magyar királyság ennek során. Harmadik István halálát követően testvére harmadik Béla kerül a magyar királyi trónra, aki a 12. század, sőt az Árpád ház egyik legjelentősebb uralkodója. Harmadik Béla kormányzása során sikeresen kamatoztatja azokat a kormányzati tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomba szerzett. Nagy hangsúlyt fektet az írásbeliség terjesztésére, az írásbeliség bevezetésére, hiszen az ő uralkodása alatt jön létre a királyi kancellária, valamint arra törekedik, hogy növelje a királyi jövedelmeket, és a jövedelem összeírásokból tudjuk, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodója volt. Ezen kívül harmadik Béla egyházi téren kezdeményezi László király szenti avatását, és külpolitikai téren is jelentős sikereket ér el, visszaszerzi a Bizánc irányába elvesztett területeket, valamint megpróbálja kiterjeszteni a magyar fennhatóságot a halicsi fejedelemségre, igaz, ez második próbálkozás nem jár feltétlen sikerrel. Harmadik Béla hosszú uralkodását követően nagyobbik fia Imre kerül a magyar királyság élére, akinek uralkodását viszont testvérével András herceggel való konfliktus nehezíti meg. Így, amikor Imre király váratlanul meghalt, fia harmadik László csak néhány hónapig és akkor is névlegesen tud uralkodni, majd váratlan korai halálát követően András herceg szerzi meg a királyi hatalmat, aki második András néven irányítja 3 évtizeden keresztül a magyar királyságot. Második András uralkodása bővelkedik az ellentmondásos intézkedésekben, rengeteg birtokot adományoz el, és ezáltal a királyi hatalomnak az alapjait gyengíti meg. Az állandó pénzhiánnyal küszködő királynak a problémáit az ötletszerű külpolitika is nehezíti. Fanatikusan ragaszkodott a halicsi fejedelemségnek az elfoglalásához, és ebben a próbálkozásában súlyos kudarcok érték, valamint például részt vett keresztes hadjáratba, amelyik szintén jelentős pénzösszegeket emésztett fel. Uralkodása alatt az ország belső egysége megbomlott, összeesküvésekre kerül sor, amelyek során például az előkelők meggyilkolták Gertrudis királynét, valamint arra kényszerül, hogy kiadja az aranybullát, ami a nemességnek a jogait biztosította. Sőt, még fiával, Béla herceggel is konfliktusba kerül hosszú uralkodása során. 1235-ben második András halálát követően negyedik Béla kerül a magyar királyi trónra, aki teljesen más elképzelésekkel lép a trónra, mint apja, és megpróbálja úgymond visszacsinálni az apja által elkövetett hibákat, viszont uralkodását derékba töri a keletről érkező támadás, a tatárjárás. Így Bélának a legfontosabb feladata az országnak az újjáépítése lesz, és ennek a feladatnak sikeresen eleget is tesz, és hosszú uralkodása során újra megerősíti a magyar királyságot. Negyedik Bélát követően ötödik István kerül rövid időre a trónra, akinek az uralkodása alatt viszont már megmutatkoznak azok a jelentős problémák, amelyekkel a következő évtizedekben fog küzdködni a magyar királyság, és pedig az előkelőknek, a bároknak a megerősödése. 5. István váratlan halálát követően a kiskorú fia 4. László kerül a magyar királyság élére, akinek királynak uralkodás alatt a belső anarchia egyre jobban terjed, és IV. László halálát követően ezt a folyamatot már szinte nem lehetett megállítani. Hiába tette erre próbálkozást az Árpádház utolsó királya, III. András, az előkelők már annyira megerősödtek, hogy a királlyal szemben is büntetlenül tudtak politizálni. Így, amikor 1301-ben III. András meghalt, és kihalt az Árpádház, a Magyar Királyság az anarchia a szétesés határán állt. Ennek ellenére a Magyar Királyság trónjára többen is igényt tartottak. Először a cseh származású Vence szerzi meg a királyi címet, majd rövid ideig a bajor származású Otto, de végül az, aki meg is tudja tartani a királyi koronát, az az Anjou házból származó első Károly vagy Károly Robert lesz. Károly Robert hosszú uralkodása során sikeresen háttérbe szorítja a tartományurakat, a kis királyokat, ezáltal megerősítve a királyi hatalmat. Ezen kívül jelentős belső reformjaival gondoskodik a királyi hatalom pénzügyi alapjairól. Ő az, aki bevezeti például a nemesfém monopóliumot, vagy pénzt verett, ő vereti az aranyforintot. Ezen kívül támogatja az aranybányászatot, bevezeti a 30-advámot, illetve a kapuadót. Károly király ezen kívül sikeres külpolitikát is folytat, nagyon jó kapcsolatot épít ki a lengyel királysággal, illetve a cseh királysággal is. Így, amikor körülbelül 40 éves uralkodás után első Károly meghal, egy nagyon erős magyar királyságot, egy stabil királyi hatalmat ad át fiának, első Lajosnak, vagyis Nagy Lajos királynak. Lajos király ezt a belső stabilitást arra használja, hogy aktív külpolitikát folytasson, és hosszú uralkodása során Szélrózsa szinte minden irányába vezet hadjáratot. Legjelentősebb katonai akciói a nápolyi királyság, illetve Velence ellen irányulnak. Lajos király halálát követően azonban újra egy anarchikus epizódum következik a magyar királyság történetében, hiszen Lajos királynak nem volt fia, és azon próbálkozása, hogy lányát Máriát jelölje ki örökösének, végül is kudarcba fullad. Az ország előkelőinek egy része nem tudja elfogadni az idézőjeles nő uralmat. Így Lajos király halálát követően Máriát ugyan megkoronázzák királynak, de az előkelők egy része a nápolyi származású II. Lászlót szeretné királynak, és a kialakuló anarchikus helyzetbe Lászlót is megkoronázzák, de ő mindössze 39 napig uralkodik, merényletet követnek el ellene. Végül az anarchikus állapotok akkor érnek véget, amikor Mária vőlegényét, luxemburgi Zsigmondot koronázzák királynak. Igaz, ez a megkoronázás Zsigmond számára nagyon sokba kerül, az előkelők számára óriási birtokadományokat kell végrehajtson, és ez a királyi hatalom meggyengülését eredményezi. Azonban Zsigmond király elhatározza, hogy nem csak egy egyszerű báb király lesz, hanem tényleges uralmat szeretne magának, így jelentős belső reformokat kezdeményez, amely segítségével megerősíti hatalmát. És hiába következik be az előkelőknek, a régi előkelőknek a lázadása, a Zsigmond király által létrehozott új vezető réteg kiáll uralkodója mellett, és megvédik Zsigmond királynak a koronáját. Így Zsigmond király jelentős reformokat is be tud vezetni a magyar királyságba, ezekről a reformokról beszéltünk az elmúlt műsorokban, kormányzati téren, bíráskodás területén, katonai téren vezet be a magyar király jelentős újításokat.
Történész úr, a múltkori műsorunkat a következő kérdéssel fejeztük be. Milyen jövedelmekből finanszírozta Zsigmond király a reformjait és az uralkodását, azonban időhiány miatt elmaradtunk még pár fontos információval, folytassuk tehát ezekkel a mai kőbezárt múltunkat.
Igen, ezt a kérdést nem sikerült befejezni a múlt héten, és a hallgatók engedelmével egy picit visszatérnek azokra a költségvetési tételekre, hogy így fogalmazzak, amelyből Zsigmond király jövedelmei származtak, mielőtt folytatnánk az új információkkal. Beszéltünk arról, hogy Zsigmond király legjelentősebb bevételei a sóregáléból származnak. A sóregálé évente körülbelül 100 000 aranyforintnyi bevételt biztosított a kincstár számára. A kincstár bevételei között a kamara haszna is jelentős jövedelmeket biztosított. Hagyományosan ez évente jobbágyportaként 1/5 aranyforint volt. Zsigmondkori Magyarországon a kamara hasznából származó bevétel átlag évi 80 000 forintra rúgott. Szlavóniában és Pozsega megyében a nyesbőr adót szedték a jobbágyoktól a kamarahaszna helyett. Ennek az adónak az összege 1427 körül 8000 aranyat tett ki. Az erdélyi román népesség a Jú50-et fizette, amelyből évente 2000 aranybevétel volt várható. A jászok és a kúnok külön adójának összege Zsigmond korában körülbelül 10000 aranyforintot tett ki. A szászok és a királyi városok adójából befolyó jövedelmet hozzávetőlegesen évi 30000 aranyra szokták becsülni. Ehhez járult még a városokban élő zsidó közösségek külön királyi adója, amelyet 4000 forintra becsülnek. A sóregál és az adóbevételek mellett a harmadik legjelentősebb királyi pénzbevétel a nemesfémbányászatból és a pénzverésből származott. A kincstár nemesfém jövedelme egyfelül a bányákat művelő vállalkozóktól beszedett urburából származott. További haszmon származott abból, hogy a kamara a kényszer árfolyamon vásárolta meg a termelőktől a kibányászott ércet. Végül külön jövedelemforrást jelentett a nemesfém pénzéverése, ahol főleg az ezüst pénz esetében használta a pénzrontás eszközét a kincstár. A bánya és a pénzverő kamarákból befolyó összbevétel és a nemesfém monopóliumból, a bánya és a pénzverő kamarákból befolyó összbevétel és a nemesfém monopóliumból származó kincstári bevétel legalább 50-60 ezer aranyforintra tehető. Nem elhanyagolható tétel volt a kincstári bevételek sorában az úgynevezett 30-ad, a bel- és a külkereskedelmi forgalomra kilótván. A belőle származó évi bevétel az 1420-as években körülbelül 20 ezer aranyat tett ki. Zsigmond uralkodása idején tehát a kincstár éves jövedelme legkevesebb 300 ezer aranyforintra becsülhető. Ezek voltak a korona úgynevezett rendes évi bevételei. Zsigmond azonban korán sem érte be velük. Ennél sokkal több pénzre volt szüksége, egyrészt a nagyszabású külpolitikai terveihez, másrészt a velük arányban álló fényes udvartartáshoz, végül de nem utolsó sorba a déli határvédelem fenntartásához. Itt tehát uralkodása kezdetétől arra kényszerült, hogy rendkívüli pénzforrásokat tárjon fel, elsősorban rendkívüli adókból, aztán a királyi birtokok zálogba bocsátásából vagy eladásából, végül az egyházi javadalmak adóztatása vagy ideiglenes lefoglalása révén szerzett jövedelmeket. A különleges források közül a legfontosabbak a rendkívüli adók voltak, amelyek egyre rendszeresebben sújtották mind a jobbágyokat, mind a birtokosokat, de leginkább a királyi városokat és az egyházat. Zsigmond már 1387-ben egyszeri jövedelemadót vetett ki az egész országra, később pedig többször szedett be rendkívüli kapuadót is. Például 1435-ben a bázeli zsinat által török ellenes célra elrendelt 50-ed adót hajtatta be. A királyi városoktól a szokásos évi adón felül gyakran követelt kisebb-nagyobb összegeket, hol a törökök, hol a husziták elleni háborúkra, a polgároknak pedig nem igen állt mondjuk be kibújni ezen követelések alól. Zsigmond adópolitikája az egyházakat sújtotta a legkeményebben. Már 1393-ban rendkívüli adót vetett ki rájuk, az 1397-es temesvári országgyűlésben pedig törvénybe iktatta, hogy amíg a török háború tart, az egyházi birtokosok éves jövedelmük felét be kell szolgáltassák erre a célra. Úgy látszik, hogy ezt az adót Zsigmond egész uralkodása alatt rendszeresen behajtották. Az évi végösszeg tetemes lehetett. A király azonban ezzel sem érte be, hanem számos püspökséget éveken át betöltetlenül hagyott, hogy bevételüket maga használhassa fel. Zsigmond pénzszerzési akcióiban fontos szerepet kaptak a birtokzálogosítási ügyletek is. Az első évek kényszerből tett birtokadományozásai után kevés királyi uradalmat adományozott el Zsigmond király. Nagy ritkán még rászánta magát, hogy legjobb híveit megjutalmazza általuk, de főként jövedelmet próbált belőlük szerezni. A legjobb módszer a birtokok elzálogosítása volt. Így azonnal készpénzhez jutott, anélkül, hogy tulajdonjogát végleg feladta volna, emellett gyakran nyílt lehetősége arra is, hogy a már egyszer elzálogosított uradalmat további kölcsön felvételével terhelje meg. Mintegy 500 000 forintra tehető az az összeg, amelyet Zsigmond magyarországi birtokügyletei során zálog címén felvett. Ezek után érthető, hogy a birtokszerzési lehetőségeknek mindvégig különös figyelmet szentelt, és nem egyszer jogellenesen és önkényesen foglalta le az uratlanná vált főúri vagyonokat. Egyik zálogügyletének messzeható következménye lett. 1412-ben a Velence elleni háborúhoz 100 000 aranyforint kölcsönt vett fel II. Ulászló lengyel királytól. Kölcsön fejében elzálogosította neki a szepesség egy részét. Ez a terület 1272-ig maradt lengyel uralom alatt, feladatokat, és csak Mária Terézia váltotta vissza ezeket a területeket. A királyság szerteágazó pénzügyeinek Zsigmond idején nem volt még egységes irányítása. A pénzjövedelmek kezelése hagyományosan az uralkodó magánügyei közé tartozott. Ennek megfelelően a pénzügyek élére állított hivatalnokok nem számítottak az ország nagyok közé, hanem a király magánalkalmazottainak tekintették őket, ezért közvetlen politikai befolyással sem rendelkeztek. Ezen a téren azonban Zsigmond alatt bekövetkezett némi változás, mert első ízben fordult elő, hogy pénzügyi szakemberek politikai ügyekben is szóhoz jutottak, sőt olykor rendkívüli befolyásra tettek szert, mint például Ozorai Pipó, vagy később a Tallóci fivérek. Az országbárok közül a királyi főkincstartó állt szorosabb kapcsolatban a pénzügyekkel, az ő felügyelete alá tartozott a királyi kincstár. Egyébként azonban mind a sókamrák, mind az urbura és a pénzverő kamarák, valamint a 30-ad hivatalok külön kamaraispánok irányítása alatt álltak, akik többnyire firenzei vagy nürnbergi pénzügyi szakemberek vagy budai polgárok voltak. Az 1410-es években Zsigmond kísérletet tett a pénzügyek központosítására, ezért valamennyi kamara élére Ozorait állította, a pénzügyigazgatás központjául pedig Budát jelölte ki. Ozorai halála után azonban a pénzügyek kezelése ismét szétaprózódott, majd az 1430-as évekre főleg a tallóciak és a firenzei Nofri testvérek kezében összpontosultak.
Történész úr, mit kell tudjunk Zsigmond külpolitikájáról uralkodásának első éveiben?
Zsigmond uralkodásának első évtizedére, az 1390-es évekre esik az a külpolitikai fordulat, amely alapjába és végérvényesen megváltoztatta a magyar királyság és szomszédai viszonyát. Ennek a fordulatnak a lényege, hogy az oszmántörökök birodalma rendkívül gyors terjeszkedése során elérte Magyarország déli határát, és a királyságot hosszú idő óta először védekező külpolitikára kényszerítette. Ettől fogva egészen a mohácsi katasztrófáig az ország jóformán megszakítás nélkül a török támadás veszélyének légkörében élt, ami nem csak gazdasági és katonai erejét tette próbára, hanem újabb belső feszültségek forrásává is vált. Mindenekelőtt azért, mert a külpolitikai agresszióhoz szokott nemesi társadalom számára hosszú ideig elfogadhatatlan volt a védekező politika kényszere. A közvélemény az oszmán birodalommal szemben ugyanúgy támadó háborút kívánt, mint első Lajos idején a gyenge balkáni államokkal szemben, és az elkerülhetetlen kudarcokért természetesen a mindenkori vezetés tette felelőssé. Zsigmond trónra lépésekor az oszmán török nagyhatalom alig negyedszázados múltra tekintett vissza. Magja egy jelentéktelen kis-ázsiai fejedelemség volt, amely az 1350-es évektől kezdve viharos gyorsasággal növekedett birodalommá. Terjeszkedését könnyűvé tette a Balkán-félsziget zilált politikai állapota. Az oszmánok számba jövő ellenfelei közül Bizáncot belső harc gyengítette, Bulgária két fejedelemségre szakadt, Törnovo és Vidin központokkal, a legerősebb balkáni állam, Szerbia pedig 1355 után Dusán István cár halálával darabokra hullott. Az oszmánok 1354-ben vetették meg a lábukat Európában, amikor a bizánci császár zsoldosaiként megszállták és megtartották maguknak Galliopolit, ezzel biztosították a Dardanellák ellenőrzését. Balkáni hódításuk első Murád trónra lépésével kezdődött el 1362-ben. Gyors egymás után birtokba vették a félsziget legfontosabb városait, például Drinápolyt, amelyet fővárossukká is tettek, majd 1371-ben a Marica folyó mellett legyőzték a szerb fejedelmek koalícióját, és adófizetésre kényszerítették a bizánci császárt. 1389-ben Murád szultán azzal koronázta meg diadalait, hogy Rigamezőn döntő győzelmet aratott Észak-Szerbia uralkodója Lázár kenéz és szövetségesei fölött. Ezután Lázár fia István fejedelem elismerte a törökök fennhatóságát, Váraiba török őrséget fogadott, és így az Aldunánál az oszmán birodalom szomszédos lett a magyar királysággal. Murád fia és utoda első Bajazid tovább folytatta a hódító politikát, úgy Kis-Ázsiában, mint Európában újabb területek kerültek oszmán fennhatóság alá, közvetlen vagy közvetett módon. Például 1394-ben a Havasalföldi fejedelemség is török vazalus lett. Magyarország meghódítására az oszmánok ekkor még nem tettek kísérletet, és az ország politikai létét sem veszélyeztette egyelőre a török terjeszkedés. Ennek ellenére a törökök elleni harc kérdése az 1390-es évektől kezdve állandóan központi helyet kapott a magyar királyság külpolitikájában és a nemesi közvéleményben. Az oszmán birodalom szomszédsága ugyanis Magyarország számára két tekintetben is kihívást jelentett. Egyrészt kérdésessé tette Magyarország számára azt a hűbérúri státust, amelyet a 14. 14. század folyamán a balkáni népekkel szembe kivívott a Balkán északi területeit, a nemesi közvélemény a tényleges politikai helyzettől függetlenül a magyar korona melléktartományainak tekintette, és a fölöttük való uralomra a magyar király címe szerint is igényt formált. Az oszmán hódítással a királyság nem csak ezt a hatalmi pozícióját vesztette el, hanem támadás helyett egyszeriben védekezésre kényszerült. Ez a tény önmagában is súlyos megrázkódtatást jelentett a magyar nemesség számára. Másrészt jelentős volt az oszmán betörések pszichológiai és gazdasági hatása. A 13. századi tatárjárástól a török megjelenéséig Magyarországot nem pusztították idegen seregek. 1390-ben azonban megkezdődtek a török hadak magyarországi portjái, és ettől fogva szinte évről évre megismétlődtek. Célpontjuk természetszerűleg a Szerbiával határos vidék volt, valamint a Dráva és a Száva köze, Valko megye és különösen a Szerémség. A rendszeres rabló hadjáratok, amelyeknek egyik fő célja a rabszolgaszerzés volt, katasztrofális hatás voltak a vidék gazdaságára és népességére. A déli határvidék mezővárosai és falvai néhány évtized alatt elnéptelenedtek, a lakosság, amely eredetileg zömében magyar ajkú volt, vagy áldozatot esett a pusztításoknak, vagy az ország más tájaira vándorolt. Helyükre már a 15. század folyamán a Balkánról menekülő szerb csoportok költöztek, és így a táj etnikuma fokozatosan kicserélődött. Az oszmán terjeszkedése párhuzamosan veszélybe kerültek az ország más határterülete is. 1394-től kezdve Erdélyt is rendszeresen látogatták a török seregek, majd 1414-ben megjelentek Szlavóniában is. Zsigmond és a kormányzata az első pillanattól kezdve komolyan vette az új politikai helyzetet, és eleinte a hagyományoknak megfelelően támadó háborúval válaszolt. Király már a Rigomezei csata évében 1389 őszén benyomult Szerbiába, és akcióit számos további személyes fellépése követte 1390-ben, 1391-ben és 1392-ben. 1393-ban az ország nagyok serege vonult fel a déli végeken, 1394-ben ismét a királyi sereg, végül 1395-ben két havasalföldi hadjárat következett. A másodikat Zsigmond maga vezette, és sikerült havasalföld trónjára Védencét, Mircevajdát visszajuttatni. Egyébként ezek a háborúk egy-két vár elfoglalásán kívül nem hoztak eredményt, és döntő összecsapásra nem került sor. A csekély eredményt látva Zsigmond új megoldást keresett. Azt tűzte ki célul, hogy nemzetközi segítséggel egyszer és mindenkora elejét veszi a török kérdésnek, és az oszmánokat kiűzi Európából. Ennek érdekében 1395 folyamán nagyarányú diplomáciai tevékenységbe fogott, és követein nem csak a nyugat-európai udvarokat járták be, hanem valószínűleg a kairói Mameluk szultánt is felkeresték. Sikerült elérnie, hogy a tervezett vállalkozást a pápa keresztes háborúnak nyilvánítsa, és a szervezkedés az akkori zavaros nemzetközi helyzethez képest meglepően jó eredménnyel zárult. 1396 tavaszán jelentős létszámú idegen lovagsereg gyűlt össze, amelynek gerincét franciák alkották. A burgundiai trónörökös vezetésével, de részt vettek benne német, cseh, olasz, sőt angol egységek is. Augusztusban a keresztes had Zsigmond vezetésével betört a török területekre, és ostrom alá vette a bulgáriai Nikápoly várát. Bajazid szultán maga sietett a vár felmentésére, és az oszmánok itt kerültek szembe először számottevő európai haderővel. 1396. szeptember 28-án zajlott le a döntő ütközet. A keresztes had a hibás haditerv miatt teljes vereséget szenvedett, és gyakorlatilag megsemmisült. Több magyar ország nagy életét vesztette, Jósvai, Leustiák Nádor és a burgundiai trónörökös pedig fogságba esett. Zsigmondnak is csak üggyel bajjal sikerült Konstantinápoly felé elmenekülnie, és a Balkán félsziget megkerülésével tengeri úton hazatérnie. A nikápolyi katasztrófa végérvényesen tisztázta a nemzetközi erőviszonyokat. Kiderült, hogy az oszmán birodalom olyan erőt képvisel, amelyel szembe Magyarország még nemzetközi támogatásra sem léphet fel támadóan. Szertefoszlott az a remény, ahogy az oszmán támadások gondja gyökeresen megoldható, és ettől kezdve a támadó háborúk helyett az ország védelemre rendezkedett be. Meg kellett tanulni együtt élni a török betörések szüntelen fenyegetésével.
A megmaradt percekben legyen arról szó, hogy miként próbálta Zsigmond király a török kérdést megoldani.
A bálok felkelésének elfolytása után megszirárdult a királyi hatalom, és egészen Zsigmond haláláig biztos alapokon nyugodott. A belső stabilitás megfelelő jövedelmekkel párosulva lehetővé tette a királynak, hogy külpolitikai terveit valóra váltsa. Ekkor már merőben különböztek a magyar királyok hagyományos külpolitikai elképzeléseitől, sőt, magának Zsigmondnak első éveiben folytatott külpolitikájától is. A nikápolyi veresség kilátástalanná tette a reményt, hogy az Oszmán Birodalom európai hatalmát fel lehet számolni. A törökökkel szembe a védekezés lett a legfontosabb cél a támadás helyett, és ez akkor sem módosult alapvetően, amikor az Oszmán Birodalom a 15. század elején átmenetileg válságba került. Ezt a válságot az Oszmán Birodalomban Timur Lenk támadása okozta. Első Bajazid, a nikápolyi győztes 1402-ben Ankaránál mérte össze erejét a belső ázsiai hódítóval, és az összecsapásban az oszmánok bizonyultak gyengébbnek. Bajazid Timur fogságában halt meg, és kis-ázsiai hódításai elvesztek, a megmaradt tartományok feletti egyeduralomért pedig éveken keresztül fiai harcoltak egymással. 1413-ig tartott ez az állapot, amikor végül első Mohamed egyedül maradt a küzdőtéren, és hozzáfogott az oszmánok megfogyatkozott tekintélyének helyreállításához. Új hódításokról azonban egyelőre nem volt szó, csupán a megmaradt területek biztosításáról. Az oszmán terjeszkedés első Mohamed utóda, II. Murád szultán 1421-ben kezdődő uralkodása alatt indult meg újra, és ez a magyar határon is új helyzetet teremtett. Addigra azonban a magyar királynak már jutott ideje, hogy balkáni pozícióit valamelyest megszilárdítsa. Ugyanis a válság következtében meglazultak azok a szálak, amelyek a balkáni uralkodókat addig az oszmánokhoz fűzték, és a pillanatnyilag meggyengült török hatalommal szemben többen is Magyarországtól reméltek hatatos védelmet. Ez lehetőséget nyújtott Zsigmondnak arra, hogy a fenyegetett déli határon a védekezés új módszerét alakítsa ki. Ez a módszer abban állt, hogy a magyar király minden eszközzel igyekezett függőségébe vonni a szomszédos balkáni uralkodókat. Ezen törekvése látszólag első Lajos hatalmi politikájának felújítása volt, de attól azonban két lényeges ponton különbözött. Míg Lajos király ellenszolgáltatás nélkül próbálta ráerőltetni déli szomszédaira magyar felhatóságot, Zsigmond azon volt, hogy uralkodóikat magyarországi birtokok adományozásával érdekelté tegye uralma elismerésében. Így megbízható szövetségesekre kívánt szert tenni, és adományaiért cserébe azt várta tőlük, hogy ütköző államok módjára fogják fel a török támadások erejét, és a maguk pusztulása árán mentesítsék Magyarország déli határvidékeit. 1403 után hosszú időn át ezek a szempontok vezérelték Zsigmond déli politikáját, mind Havasalföld és Szerbia, mind Bosznia irányába. Eleinte, amíg a török birodalom belső válsággal küzdött, ez a politika elég eredményesnek bizonyult. Így a sikeres ütköző állam mintája Szerbia lett, amelynek élén Lazarevics István despota állt. Eredetileg a szultán vazalusa volt, de Bajazid ankarai veresége után 1403-ban vagy 1404 elején a magyar király fennhatóság alá helyezkedett. 1408-ban tagja lett a Sárkányos Társaságnak, 1411-től pedig Zsigmondnak köszönhetően Magyarország egyik legnagyobb földesurává vált, többek között megkapta Nándorfehérvárat is, számos más birtokkal együtt. Despota ennek fejében haláláig hű maradt a Magyar Szövetséghez, és ezzel évtizedekre megóvta a Szerbiával határos déli megyéket a török sereg dúlásaitól. Erdély déli határán a Havasalföldi Román Fejedelemség volt hivatott hasonló védelmi szerepet betölteni. Itt azonban a magyar függőségi viszony kevésbé bizonyult tartósnak. A Havasalföld uralkodója, Mircsa, 1395 óta Zsigmond vazalusa volt, akitől Szörényvárát, Törcsvárat és a fogarasi román kerületeket kapta jutalmul. 1418-ban azonban Mircsa meghalt, és utódlásáért belháború tört ki a magyar és a török orientáció hívei között. Ettől fogva Havasalföld nem volt alkalmas rá, hogy Erdély felől elhárítsa a török fenyegetést. Az ütköző állam szerepét a legkevésbé Boszniára sikerült ráerőltetni, annak ellenére, hogy ennek a problémának Zsigmond különös figyelmet szentelt. A legfőbb gondot az okozta, hogy Boszniában nem volt egy erős központi hatalom, amellyel tartós szövetségi viszonyt lehetett volna kiépíteni. Az 1390-es évek óta Bosznyák király csak névleges fennhatóságot gyakorolt országa fölött, a tényleges hatalom több tartomány úr között osztott meg, és közöttük mindig akadtak hívei a magyar ellenes politikának. Előnytelen volt Bosznia vallási megosztottsága is, hiszen a 19. 12. század óta erős befolyása volt itt a bogomilok ereknek mozgalmának, akik fő ellenségüket nem az oszmánokba, hanem a magyar katolikus egyházba látták. Zsigmond komoly erőfeszítéseket tett Bosznia meghódítására, és 1403 után ez a probléma került politikájának középpontjába. 1405 és 1410 között 5 hadjáratot vezetett a bosnyákok ellen, míg végül, legalábbis látszólag, sikerült őket tétre kényszerítenie. A fordulatot a legerősebb tartományúr, Hervója Nagyvajda meghódolása hozta 1409-ben. Ő is tagja lett a sárkányrendnek, számos magyarországi birtokot kapott. Hervója nyomában a bosnyák urak is királyukkal együtt Zsigmond híveivül szegüdtek. Mindez az eredmény azonban végül is rövid ideig valósult meg, mert Hervója már 1413-ban fellázadt, és a törökök védelme alá helyezkedett. Boszniai háborúk csupán abba a tekintetbe bizonyultak eredményesnek, hogy az észak-boszniai területek egy része közvetlenül a magyar uralom alá került, így az országhatár délebre tolódott.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során sikerült újra átbeszélni, hogy milyen pénzügyi alapokkal rendelkezett Zsigmond király, a hagyományos pénzügyi források, mint például a kamarahaszna, vagy a sorregálé, vagy a harmincadvám mellett rendkívüli adókat is beszedett uralkodása során, és elsősorban az egyházat adóztatta meg, főleg a török háborúk címén. Magyar király ezen kívül a birtok elzálogosítások politikájához is gyakran folyamodott, ezáltal jelentős pénzügyi jövedelmekkel rendelkezett, amelyeket nagyszabású kül- és belpolitikai céljaira hasznosított. Ezen kívül elkezdtünk beszélni Zsigmond király külpolitikájáról, uralkodásának az első évtizedében a fő külpolitikai célja a Balkánon kiépülő oszmán uralomnak a felszámolása volt, de az 1396-ban indított keresztes hadjárat Nikápolynál sajnos súlyos kudarccal végződött. És láthattuk azt, hogy ezután Zsigmond alkalmazkodni tudott a megváltozott helyzethez, és arra törekedett, hogy ütköző államokkal vegye körül Magyarország déli határait, hiszen arra törekedett, hogy Szerbiára, Havasalföldre és Boszniára is kiterjessze a magyar fennhatóságot, ezáltal biztosítva az ország védelmét. Láthattuk azt, hogy Szerbia esetében ez a próbálkozás nagyon jól működött, Havasalföld esetében már kevésbé, és Boszniában voltak a legnagyobb problémák ennek a politikának a megvalósításában. A következő műsorunkban tovább fogjuk folytatni a beszélgetést Zsigmond király külpolitikájáról, hiszen a törökök elleni diplomáciai tevékenységek úgymond csak a jéghegy csúcsa Zsigmond király szerteágazó diplomáciai tevékenységében.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagybodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.